A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Jakab Ferenc virológussal, a Pécsi Tudományegyetem professzorával, és a koronavírus járvány a témánk a továbbiakban is. Kínáról szó volt, illetve Olaszországról beszélgettünk a hírek előtt, ahol a legtöbb a fertőzött és a legtöbb a halálos áldozat is. Az csak kérdéses, vagy ez egy szerencsés helyzet, hogy nálunk Magyarországon, most ugye megint elmondom, hogy március 3-án délelőtt rögzítjük ezt a beszélgetést, és ez idáig nem jelent meg a vírus, úgyhogy körülöttünk a szomszédos országokban már szinte mindenütt megjelent.
Ez nem regisztráltunk fertőzöttet, vagy nem diagnosztizáltunk fertőzöttet.
Ez az a pontos kifejezés, igen.
Igen, az, hogy megjelente, azt ugye senki nem tudja megmondani. Lehet, hogy tünetmentesen, vagy enyhe tünetekkel ott lappang valahol. Tehát diagnosztizált pozitív esetünk eddig nincs. Ez a szerencse, azt gondolom. Én nagyon-nagyon csodálkozom, mindig ezt mondom, és nagyon csodálkoznék, hogyha hazánkban nem jelenne meg. Tehát
szoktam, mint egy dárctábrán.
Nem hiszem. Nem hiszem. Mint egy dárctábrán, tulajdonképpen körbelőttek minket. Tehát szerintem minden esélyünk megvan, hogy megjelenik. Az, hogy ez milyen arányban, vagy hogyan fog, vagy hogyan tudjuk gyorsan lokalizálni és a járványt elkerülni, az egy más kérdés.
De úgy érzékeli, vagy úgy látja, vagy az információkból az szűrhető le, hogy fel vagyunk erre készülve?
Fel. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát most tényleg azt gondolom, hogy igen. Nagyon bízom. Elméleti szinten biztos. Hogy a gyakorlatban is ez majd úgy fog-e megvalósulni, azt majd a gyakorlat mutatja meg. De én azt gondolom, hogy igen.
Sokszor esett az elmúlt napokban, elmúlt hetekben a védekezésről, vagy a védekezés mikéntjéről. Lehet egyáltalán
lehet,
valamiféle
nagyon
speciális
sokat,
védekezés?
Nagyon,
mik lehetnek ennek
nagyon
a módozatai?
Ezek passzív védekezések lehetnek. Tehát gyakorlatilag mondjuk így. Mi
a
emberek,
szájmaszk, ugye? Ennek van értelme?
Jaj, ez a szájmaszk kérdés, ez én már kaptam hideget, meleget, mindent, majd külön kifejtem saját személyes és szakmai véleményemet, de nem menjünk ennyire előre. Alapvető higiénes szabályokkal figyelünk magunkra és másokra. Eszméletlen sokat tudunk ezen nyerni. Kézmosás. Naponta többszöri, szabályos, szappannal történő kézmosás, étkezés előtt mindig, utána kézfertőtlenítés. Nem tüsszögünk a levegőbe, nem tüsszögünk a tenyerünkbe, mert utána kezet fogunk a másikkal, megfogjuk a kilincset, megfogjuk a poharat.
Nem hova tudjuk tüsszentsünk akkor?
Zsebkendőbe. Ha nincs nálunk zsebkendő, tanuljuk meg, beletüsszentünk a könyökhajlatunkba. Ennyire egyszerű, mert az is rengeteget felfogja. Tüsszentéskor iszonyat sebességgel távoznak a légútjainkból apró nyálcseppecskékkel keveredett esetleg kórokozók, amelyek szétszórodnak. Ezek nagyon-nagyon apró, vannak nagyobb cseppek, és vannak apró cseppecskék. Ezek az apró cseppecskék, ez tulajdonképpen lebegnek szinte nagyon sokáig, tehát ott potenciálisan fertőzést eredményezhetnek, hogyha valakire rátüsszendünk, vagy ráköhögünk. Tehát próbáljuk meg azt, hogy beleköhögünk, beletüsszendünk a könyökhajlatunkba. Én szoktam mondani, bár ezért ki szoktak nevetni, de tehát kicsit mellette meg kell változtatni az üdvözlési szokásainkat most egy rövid ideig. Nem kell feltétlenül kezet fogni. Nem kell feltétlenül minden második embernek puszit adni az utcán. Tehát apró dolgokkal sokat tudunk javítani. Én azt szoktam mondani, hogy egy gyönyörű napsütéses tavaszi nap van, imádjuk, végre kijött a nap, és elérhetjük az úti célunkat gyalog is. Nyilván ez mondjuk egy nagyvárosnál sokkal nehezebb. Induljunk el kicsit korábban. Induljunk el 5 perccel vagy 10 perccel korábban, és ne szálljunk fel a tömegközlekedésre. Tehát apró pici dolgokkal, hogyha mi odafigyelünk magukra és másokra, rettenetesen lehet csökkenteni a járványnak a terjedését, vagy akár meg is állítani.
És akkor a szájmaszk.
A szájmaszk. Na jó. Én már nem mondok semmit. Eddig mindig azt mondtuk, hogy és a mai napig is egyébként ezt tartom magam. Én azt gondolom, hogy a sebészi szájmaszk önmagában nem, vagy csak nagyon kis mértékben véd meg minket.
Ez ami a gyógyszertárban.
Ez a gyógyszertárban, igen. Ez a műtőben is használatos szájmaszk, ez tulajdonképpen arra jó, hogyha valakire rájön egy hirtelen köhögési roham, vagy tüsszentési, vagy bármi, akkor ott lokálisan rögtön a szája előtt megakadályozza, hogy ezek a nyálcseppecskék szétszórodjanak a környezetbe, ezzel szennyezze a tárgyakat, felületeket, bármit, vagy az ott lévő embereket. Tehát én most is azt gondolom, hogy szájmaszkot, sebészi szájmaszkot az viseljen, aki mást akar megóvni a fertőzéstől. Azt is ki kell hangsúlyoznom, hogy ezen szakmai állításom jelen pillanatban csak az aktuális koronavírus járványra vonatkozik, nem az általános egészségügyi rendszerekre vonatkoztatva mondom ezt, hanem most a járvány tekintettel. Ennek ellenére, hogyha akar valaki szájmaszkot hordani, akkor hordjon, most már ezt mondjuk. De azt tudnia kell, hogy nem fogja megvédeni őt a fertőzéstől. Ami megvédheti, vagy csak nagyon kismértékben fogja megvédeni, ugye ez is egy nagyon nehéz kérdés. A nagyobb nyálcseppecskéket elképzelhető, hogy felfogja. De ugye ezek a szájmaszkok, ezek a sebészi szájmaszkok elállnak az arctól, ezek nem zárnak tulajdonképpen légmentesen, mondjuk így. Az apró cseppek, mondjuk egy buszon állunk, és oldalról valaki ránk tűzrend, vagy ilyen fél profilból. Az arcunk mellett lévő területen be fogjuk szívni ezeket az apró cseppeket. Tehát lehet, hogy a nagyobbakat felfogja, de a kisebbeket biztos, hogy átmegy a maszkon is, és bejön azokon a területeken is, ahol nem fedi az arcot tökéletesen. Ami védhet, az az FFP3-as maszk. Ugye ez a képekkel is láttuk, ez az igazi fehér nagy maszk, ami teljesen illeszkedik az arcra, egy kis kilégző szelep van rajta.
De ez is kapható egyébként gyógyszertani forgalmazásra?
Gyógyszertani forgalma, mert szerintem nem, munkavédelmi boltban lehetett kapni. Nem tudom, hogy most hol lehet, hol nem lehet már kapni. Az valóban ugye befele szűr, kifele ereszti a levegőt az kilégző szelepen keresztül. Az sem nyújt 100%-os védelmet, de sokkal jobb, mint a sebészi szájmaszk. Jó lehet, mindegyiket gyakran kell cserélni. Tehát azért ezeknek a maszkoknak is megvan a veszély, hogy ezek elnedvesednek, akkor sokszor lehet, hogy jobban, tehát megkönnyíti a fertőzést, mint amennyit véd. Tehát ez egy nagyon kritikus kérdés.
Hogyan terjed egyébként maga a koronavírus? Erről mit tudunk?
A legjobb tudásunk szerint szinte kizárólag cseppfertőzéssel. Ugye fölreppentek hírek, hogy a székletből is kimutatták a vírust, tehát elképzelhető, hogy ugye fekálorális kontaminációval is terjedhet, de önmagában az, hogy kimutatták a vírust a székletből, az még nem jelenti azt, hogy ott olyan mennyiségben is van egyébként, hogy tud terjedni. Tehát mondjuk azt, hogy jelenleg cseppfertőzéssel.
Tárgyakon is ott lehet egyébként?
Tárgyakon ott lehet. Igen, tárgyakon ott lehet.
Egy külföldről érkező csomagon.
Nem, a külföldről érkező csomagot azt nem, tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen, és főleg nem Kínából. A tárgyakon bizonyos ideig ott lehet. Ez is még vita tárgya, hogy ez most 1 óra, 2 óra vagy 9. Én hallottam ezt is, azt is, azt gondolom, hogy adekvát, egyértelmű kísérletekre van szükségünk erre a jövőben, ezt megállapítsuk, de tény és való, hogy ideig, óráig a tárgyak felszínén is ott lehet. Ezért hoztam például a kilincset. Hogyha beletűszentünk a tenyerünkbe, és megfőjük a kilincset, akkor az a potenciálisan másokat veszélyeztethetünk.
Azt tudjuk, a koronavírus esetében ez már többször, több helyütt is elhangzott, hogy viszonylag hosszú a lappangási ideje, ugye olyan 14 naposra becsülik most, de ez alatt is fertőzhet az illető?
Általában a légúti fertőzéseknél ez is ugye nagy kérdés. Az inkubációs idő, vagy igen, mondjuk egy inkubációs idő alatt nem. De azt is el kell mondjam, hogyha mondjuk az inkubációs idő előtt vagyunk, egy-másfél nappal mondjuk, mielőtt a tünetek megjelennek rajtunk, akkor potenciálisan már egyébként üríthet a beteg, de azt kell mondjam, hogy a tünetek megjelenésétől van az a mennyiségű vírus titer, ami ténylegesen fertőz. Ennél sokkal veszélyesebb az enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen lévő betegek. Ugye azt is tudjuk, hogy bizonyos százalék a betegeknek gyakorlatilag tünetmentes.
Tünetmentesen átvészeli a betegséget?
Tünetmentesen átvészeli, tehát nincs neki jelentős klinikai tünet, de maximum egy kis hőemelkedés, vagy még az se. Tehát ilyen is előfordul.
Úgy átesik a koronavírus.
Úgy átesik, van, így van, ez lehetséges.
Nem is tud róla.
De kevés százalékban, legalábbis eddigi tudomásunk szerint ez alacsony százalékban, és azt nem tudjuk pontosan, és ez egy nagyon kritikus kérdés, hogy ezek a betegek potenciálisan mennyire fertőzőképesek. Tehát azért az csínyán kell ezzel bánni. Lehet, hogy valaki egyébként koronavírus fertőzött, tünetmentes, de nem üríti olyan mennyiségben a vírust, hogy az ténylegesen képes legyen tovább adódni és másokat megfertőzni. Ez megint egy nyitott könyv, de megint nem tudjuk a választ. Tehát legjobb tudomásunk szerint, és azt kell hangsúlyoznunk, hogy aki tünetekkel rendelkezik, lázas, köhög, tüsszög, az a leg jobban, hogy mondjam, vírus áttadó. Tehát az az igazán érintett és az a legfontosabb személy most a járvány kapcsán.
A diagnosztikai feltételek vagy feltételrendszer minden tekintetben adott egyáltalán hogyan mutatható ki a fertőzöttség?
Laboratórium. Ezt mindenki mondja, gyors teszt. Gyors teszt nincs. Tehát ezt a szót a koronavírus esetében, hogy gyors teszt, ezt felejtsük el. Gyors tesztnek azt hívjuk, mondjuk egy terhességi teszt, hogy fogok két cseppet, rácseppentek, és 10 perc múlva egy csík, két csík, nincs csík. Ez ilyen nincs. Jelen pillanatban a legadekváltabb és legegyértelműbb módon ezt a vírust molekuláris biológiai módszerekkel, úgynevezett polimeráz láncreakciós módszerrel lehet kimutatni, ami egy laboratóriumi körülményekkel között elvégzendő vizsgálat, és körülbelül mondjuk másfél-két óra alatt megvan. Ez az egyetlen és legegyértelműbb kimutatási módszere. Jelen pillanatban Magyarországon ma kizárólag a Nemzeti Népegészségügyi Központ légúti vírusok referencia laboratóriuma végzi. Központilag oda kell küldeni minden mintát, ott végzik ma a vizsgálatot koronavírus diagnosztika tekintetében.
Mi történik a vírusfertőzöttel? Tehát, hogyha beigazolódik, hogy valaki a vírussal megfertőződött, milyen kezelést kap? Mert hogy jelenleg ugye nincs vakcina, és nincs antivirális szer.
Szupportív. Ez úgy hívjuk, hogy nevezett támogató jelű kezelés, tehát nem specifikus kezelés. Ezt nyilván nem vagyok klinikai orvos, tehát ezt most nem tudom megmondani, de hát gondolom én infúziót, lázcsillapítót, biztos, hogy kapnak antibiotikumot ugye a másodlagos felülfertőzések kezelésére. Tehát egy teljesen úgynevezett támogató jellegű kezelés, nincs specifikus célzott kezelés a vírus ellen.
Nyilván, hogy e tekintetben, akár itt már Magyarországon is, bár ugye említettük, hogy nem jelent meg egyelőre a koronavírus hazánkban, de nyilván, hogy különösen nagy a felelősségük, és hát egyáltalán talán ők vannak a legveszélyeztetettebb helyzetben, ezek a házi orvosok.
Így van,
hát
abszolút.
Ők találkoznak először a beteggel, és talán nekik kell elsőként felismerniük azt, hogy itt valami erre a vírusfertőzésre utal.
A házi orvosok nagyon fontos. Igen, ez egy nagyon-nagyon kritikus kérdés, és azt kérem minden rádión keresztül is minden házi orvost, hogy kövesse a Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos eljárás rendjét. Mert jelen pillanatban az a mérvadó. Tehát egy járványhelyzet esetén nagyon kritikus az, hogy a hatóságok utasításait egyértelműen kövessük és betartsuk. A fegyelem, és most bocsánat, hogy ezt mondom, ezt a szót használom, hogy fegyelem és szigor, egy ilyen helyzetben, hogyha ne adj Isten, ez kialakul Magyarországon, nagyon fontos.
Igen, hát egyébként éppen a héten a tiszti főorvos megfogalmazott egy ajánlást a házi orvosoknak, és ebben ott vannak a lépések leírva, és hogy a telefonon jelentkező betegtől mi mindent kell kikérdezni, ugye a láz, köhögés, légszomj, aztán azt, hogy a tünetek megjelenése előtti 14 napban járt-e esetleg a koronavírus által érintett területen, került-e kapcsolatba koronavírussal fertőzött beteggel, repülőúton esetleg ott lehetette koronavírussal fertőzött beteg közelében. Na most persze ezek nagyon fontos dolgok, de hát vajon életszerű ez? Mert úgy kell akkor elképzelnünk, hogy itt folyamatosan telefonáló házi orvosokat látunk, miközben lehet, hogy éppen ott ül egy beteg a váróban másfél órán keresztül.
Igen, ezt nem tudjuk. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ezt nagyon sokszor felteszik nekünk is. Mi magunk is föltesszük ezt a kérdést, őszinte leszek önhöz. Jelen pillanatban az NNK és ugye az operatív törzs folyamatosan azon dolgozik, hogy a naprakész eljárásrendeket elvégezze, vagy megalkossa. Azt kell mondjam, hogy a jelenlegi magyarországi helyzetre való tekintettel ez az eljárásrend most életszerű. Itt van, megvan, hogy ez annyira gyorsan változik ez, mint maga a járványügyi helyzet. Én azt gondolom, hogy mindig az adott szituációhoz kell az eljárásrendet kialakítani, és mindig az adott szituációhoz kell alkalmazkodni. Nyilván, hogyha Magyarországon tömegével megjelennek a betegek, akkor ez már nem lesz életszerű, akkor egy új eljárásrendet kell majd kialakítani. Ebben nyilván a mi szakvéleményünket is megkérdezik, kikérdezik. Azt gondolom, itt most a szakmának, virológusoknak, járványügyi szakértőknek, epidemiológusoknak nagyon együtt kell dolgozni, és mindig a legmegfelelőbb és a lakosság számára legjobb eljárásrendet kell kialakítani, ami a legnagyobb biztonságot és a legjobb kontrollt jelenti a járvánnyal kapcsolatban. De még egyszer mondom, ez nagyon gyorsan változik. Ma ez az eljárásrend, holnap után lehet, hogy teljesen ez más
nagyon lesz.
Nagyon rettenetes. Úgy is kell kezelnünk, és nagyon kell figyelnünk. És ezért fontos a szakmának a felelőssége is, azt gondolom az orvosi szakma felelőssége is nagyon, hogy ezeket figyelje és betartsa. Egyáltalán nem biztos, hogy az eljárásod holnap után életszerű lesz, vagy ez lesz egyáltalán.
A járvánnyal kapcsolatosan ugye Kínában nagyobb régiók kerültek karantén alá, Olaszországban, Lombardiában is, hát Vesztegzár alá került jó néhány település. Itt azért megfogalmaztak sokan olyasfajta kérdéseket is, hogy a 21. században indokolt még a karanténa, vagy ennek a Vesztegzárnak az alkalmazása, vagy ez mindenképpen ilyenkor nem kikerülhető?
Nem kikerülhető. Szerintem ez az egyik legjobb módja. Most nagyon furcsa dolgot fogok mondani, a legjobb dolog módja annak, hogy egy járványt megállítsuk. Tehát gyakorlatilag egy ilyen járvány esetében az emberek mozgását kell, és az emberek közti kontaktust és kapcsolatot kell csökkenteni. Ez pedig csak ilyen módon lehet. Tehát sajnos ezeket az intézkedéseket meg kell hozni. Szerencsére Magyarországon még tervbe sincs, azt gondolom ilyen, ne is legyen, de bizonyos szituációban meg kell hozni ezeket a döntéseket, a lakosnak még be kell tartani, és ez mindenkinek a közös érdeke.
Ugye, hát nyilván, hogy azért is gondot jelent ez, mert azért előbb-utóbb nyilván egy hosszabb ideig tartó karantén esetén azért ki kell jönni abból a lakásból, ki kell jönni abból az épületből, el kell menni mondjuk tejért, kenyérért, illetve hát be kell vinni arra a területre tejet, kenyeret. Tehát ez, gondolom, hogy azért itt lehetnek azért gondok, vagy szervezési
hát nehézségek. Ez a jövő, amit mondtál. Ez, én életemben nem értem meg karantént. Szerintem nagyon sokan hallgatók közül nem értek megélték a karantént. Ez majd akkor derül, hogy ezt hogyan tudjuk lereagálni, le tudjuk egyáltalán reagálni, betartatni. Ez egy nagyon olyan kérdések ezek, amire most jelen pillanatban nem tudunk választani.
Különböző prognózisok, vagy hát fogalmazunk inkább úgy, hogy jóslatok vannak arra vonatkozóan, hogy mikorra lehet védőoltás. Hol állnak vajon most ezek a kísérletek, vagy ezek a fejlesztések? Ugye a WHO, minthogyha arra utalt volna, hogy nagyjából másfél év, amire
ez teljesen reális. Teljesen reális. Két különböző dologról kell beszélni. Az egyik az az antivirális szerek. A másik pedig a védőoltások. Ugye az antivirális szerek tekintetében már most is ott szóval nagyon ígéretes kísérletek vannak, mert van egy antivirális szer, amit alapvetően egyébként az Ebola visszaszorítására és ebből a fertőzés gyógyítására találtak ki, teszteltek vagy alkalmaztak, és ez most úgy tűnik, hogy szövetkultúra kísérletekben éppen egy most nemrégi adat vagy eredmény, hogy hatékony volt. És most megkezdhették, ez egy február 24-i poszt volt egyébként külföldi kollégáktól, hogy most megkezdhették a humán trial, tehát a humán kipróbálási kísérleteket is, és 3 héten belül ígértek valamilyen elsődleges eredményt. Ha ez valóban sikeres lesz, akkor azt gondolom, hogy jó esélyünk van, hogy legalább egy olyan antivirális szer legyen, ami csökkenti a vírusnak a replikációját és szaporodó képességét, hogy így nagyon egyszerűen mondjam, a emberi szervezeten belül. A másik, az pedig az oltóanyag. Ugye az oltóanyag az egy nagyon hosszú folyamat. Több lépcsős. Ugye először is a laboratóriumban megcsináljuk, megalkotjuk. És el kell mondjam önnek, hogy ez az egyszerűbb. Utána jönnek az állatkísérletek, utána jönnek a fázis 1-es, 2-es, 3-as humán kísérletek, ezután a papírmunka, az adminisztráció, az engedélyeztetés és a forgalomba hozatal. Na, ez másfél év. Hiába vannak most is nagyon jó előkísérletek vakcina fejlesztésre, ennek mire az egész folyamat végigmegy, azért ez egy nagyon hosszú idő.
Akár az antivirális szerek, vagy a most említett oltóanyag fejlesztésénél lehetnek támpontok, már létező, kipróbált gyógyszerek, tehát lehet valami fajta gyógyszer újra pozícionálás? Tehát nyúlhatunk vissza például bizonyos antibiotikumokhoz, különböző antivirális.
Mondok egy nagyon egyszerű példát, a klorikin, ami gyakorlatilag egy malária ellenes szer volt, relatíve olcsó, mai napig is használjuk, 70 éve használjuk, és úgy tűnik, hogy jó lehet a vírus fertőzésre. Ez a másik olyan antivirális szer egyébként, ami úgy tűnik, hogy hatékony lehet. Pontosan nem is rosszat mondom, nem antivirális szer ez, mert ez egy malária ellenes szer, ez egy teljesen más jellegű hatásmechanizmusú szer, de most jelen esetben antivirális funkcióként használható. Úgy tűnik. Persze ez megint további kísérleteket maga után.
Ön a Pécsi Tudományegyetem professzora, illetve a Szentágotai Kutatóközpontban a virológiai kutatócsoportnak a vezetője. Tulajdonképpen itt is hasonló jellegű munka folyik? Hát ha nem is konkrétan gondolom oltóanyagok, vagy antivirális szerek kifejlesztésén, vagy igen?
Igen, igen, mi dolgozunk. A Szentágotai János Kutatóközpontban a jelenleg Magyarország és Közép-Európa egyetlen egyetemi kötelékébe tartozó, úgynevezett négyes biológiai biztonsági szintű laborja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy acélajtó, 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 és utána van a labor. És amit annak idején Dustin Hoffman filmjével láttunk, a szkafanderbe öltözött kutatók, szkafanderbe öltözött kutatók dolgoznak bent gyakorlatilag a különböző vírusokkal, na, ezek vagyunk mi. Ez a legmodernebb laboratórium, jelen pillanatban a régióban elérhető. És tényleg dolgozunk antivirális szerteszteléssel. Nem csak e vírus tekintetében, hanem egyéb más számos olyan kórokozó tekintetében, ami szintén a WHO listáján rajta, mint potenciálisan pandémiás vagy nagy járványokat okozó vírus. És mi végzünk egyébként újra szintetizált antivirális szerteszteléseket. Ez több hazai egyetemmel együttműködésben. A fő profilunk a különböző állatokról emberekre terjedő betegségeknek a vizsgálata, és ennek teljesen széles spektruma. Tehát onnan, hogy próbáljuk az új vírusokat megtalálni, kimutatni. Kollégám nagyon sokat jár Ázsiában, nagyon sok kollaborációs kapcsolatunk van Ázsiában, Afrikában. Próbáljuk a vírusokat keresni, és pont ez egy nagyon fontos része a munkánknak, mert ezeket a vírusokat, amik potenciálisan átugoratnak az állattól az emberre, még akkor kell megtalálni, mielőtt az átugrás megtörténik. Tehát ezért fontos a munkánk, hogy felkészüljünk, és ezeket a vírusokat már megismerjük. És gyakorlatilag az új kórokozó, vagy ismert kórokozó a laborban, akkor onnantól fogva elkezdjük vizsgálni a sejten belüli fertőzési mechanizmust, a különböző antivirális szereket teszteljük rá, hogy melyik az, ami hatékonyan működik, legalábbis szövetkultúra modellben. És tényleg egy nagyon széles, 12 munkatárs dolgozik most jelen pillanatban a csoportban, tehát egy elég nagy létszámú csoport, és teljes széles spektrumon dolgozunk, ami a virológiát tekinti.
Annyit beszélünk, és hát a mostani beszélgetésben is igen sokat foglalkoztunk a vírussal. Mi is a vírus? Hogyan írható az le?
Nagyon érdekes, mert egy minden tankönyv más és más fogalta, de én még annak idején úgy tanultam középiskolában, hogy hogy is volt ez, sejtből kiszakadt örökítő anyaggal rendelkező ágens. Tulajdonképpen egy nagyon híres virológus fogalmazta meg a legjobban, hogy mi a vírus. Ő azt mondta, hogy a vírus az vírus. Egyszerűen nincs rá semmilyen más jól karakterisztikálható és jól megfogalmazott fogalom. Egy örökítő anyaggal, fehérjével is, hol burokkal, hol nem burokkal rendelkező fertőző ágens, ami sejten belül életképes, sejten kívül pedig csak egy darab fehérje és nukleinsav, semmi más.
Az törvényszerű, hogy új és új vírusok, vagy korábbi vírusok újfajta mutációi jelennek meg, és újabb és újabb feladatokat adnak kutatóknak, orvosoknak, és újabb járványokat idéznek elő. Ez törvényszerű?
Ez a mutáció, ezt mondtam a műsor elején is, hogy ez egy ilyen ördögtől való fogalom, de mindenki mondja ezt a mutációt, félünk a mutációtól, mint a fene, de nem kell. Minden élő organizmusnak a velejárója a mutáció. Mindegyiknek. A vírusoknál, főleg ugye RNS vírusoknál ez főleg halmozottan előfordul. De ez nem azt jelenti, hogy hónap után lesz egy mutáció, és onnantól fogva akkor ez egy átvált egy halálos vírusra, és akkor nincs megállás. Sőt, a vírusnak az nem jó. Tehát alapvetően, hogyha evolúció szempontból tekintjük, a vírusoknak nem jó az, hogyha a gazda szervezetet elpusztítja, mert akkor nem tud tovább fertőzni, akkor az a láncolatot megáll. Neki az a jó, hogy minél többször adódjon át, és minél több embert kér, vagy állatot legyen képes megfertőzni, és ne álljon meg a fertőzési lánc. Tehát a vírusnak nem jó egyébként az, hogy neki magas halálozási aránya.
Az elmúlt órában Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem professzora volt a vendégünk itt az arénában, a műsor elkészítésében. Ivisz László felelős szerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.